Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát hallgatjátok. Mai vendégem Szuna Noémi kávészakértő, aki számos könyv szerzője és társszerzője, többek között írt könyvet a teáról és a kávéról, és emellett a legnagyobb hazai kávés rendezvények szervezője, akit ma a kávéról, a kávézási szokásainkról és a trendekről, a kávé kultúráról kérdezek. Szervusz Noémi, köszöntelek szeretettel, örülök, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdhetjük avval, hogy hány kávén vagy ma túl, Noémi?
Ma még csak 2 kávét ittam, és ennél többet szoktam így délig, de most nagyon ébren vagyok anélkül is.
Ó, ez jó hír, akkor élvezettel tudunk beszélgetni a kávéról, és majd azt is ecsetelni fogjuk, hogy egyébként milyen élettani hatása van a kávénak, de kezdjük azzal, hogy azért nem volt a kávé mindig könnyen elérhető az emberek számára. Hova nyúlik vissza a története?
Hát ugye a története több ezer évre nyúlik vissza, de inkább azt mondanám, azt az időszakot, amikor a kávézás megjelent Európában, ugye az egy mérföldkőnek számít, tehát azt szerintem talán sokan tudják, hallották már, hogy ugye Észak-Afrika, illetve a Közel-Kelet számít a kávézás bölcsőjének, és gyakorlatilag Európában az 1500-as, 1600-as években került a kávé, ugye Konstantinápolyban, majd az akkori Olaszországba, és ugye Velence, Triest voltak, tehát a jellemzően a nagy kikötővárosok azok, ahova ugye beérkezett a kávé, és ott indultak az első kávéházak, de hát akkor még messze nem beszélhetünk arról, hogy nagyon elérhető lett volna a hétköznapokban, vagy bárki számára a kávé, tehát természetesen ezek a kávézók, ezek igazából egy társasági helyszínek voltak, ahol ugye jellemzően a férfiak találkoztak, vitattak meg különböző ügyeket, és ide került be a kávé, mint egy ilyen nagyon érdekes új dolog, ami egyébként élénkítő hatással is bírt. És hát innen indult igazából a története nagyon-nagyon izgalmas eseményekkel egyébként.
Amikor megjelent a bab kávé, mondjuk a trieszti kikötőkben, és megszülettek az első főzött kávék, főzték akkoriban a kávét?
Ugye akkoriban mondhatjuk azt, hogy főzték a kávét egyébként, tehát teljesen más eszközökkel készült akkor a kávé, és ugye akkor még a közelében sem voltunk a mai eszpresszógépek elődjeinek sem, hanem akkor jellemzően ugye a kávét durvára őrölték, tehát ugye a megpörkölt kávét durvára őrölték, és különböző ilyen filtereken, amit annó ilyen textileknek kell elképzelni, azon keresztül leszűrték a kávét, tehát ez volt a filter kávé elődje, és így itták, ez volt az egyik módszer, a másik módszer pedig az volt, ami a török kávé kultúrából jön, hogy ugye összeforralták vízzel a kávét, aminek a tetején ott volt az acc, azt le kellett merni, és akkor ugye ez volt az ilyen törökös kávé.
Na, akkor visszakanyarodok az előző kérdésem első részéhez. Szóval amikor megjelent az olasz kikötőkben a kávé, ugye egy fekete, sűrű, vagy kevésbé sűrű ital, milyen érzéseket, milyen érzelmeket, milyen rendeleteket váltott ki, hiszen azért ez egy idegen kultúrából érkezett, idegen szokások bevezetésére késztette az embereket.
Hát ugye mindennel kapcsolatban, ami új, azzal ugye a társadalom egy részének, sőt a hatalom egy részének mindig van kifogása, fenntartása, félelme, és ez valójában a kávéval kapcsolatban is így volt. Mi volt a probléma szegény kávéval? Egyrészt az, hogy volt egy olyan következménye a kávézásnak, hogy emberek összegyűltek. Tehát, hogy ez egy ilyen ceremoniális történet volt, okot adott arra, hogy gyülekező pontok legyenek, úgymond, ami ugye nem minden esetben nyeri el mondjuk a hatalomnak a támogatását, vagy hogy mondjam, a rokon szemvét.
Lehetőséged ad konspirációra.
Így van, tehát hogy ugye ne felejtsük el, hogy az 1500-as, 600-as évekről beszélünk, amúgy is nagyon bonyolult politikai rendszerek voltak Európában. Tehát, hogy egyrészt ugye volt egy ilyen típusú félelem. Illetve hát ugye a kávénak volt ez a bizonyos élénkítő hatása, amit már akkor is megfigyeltek, és ugye jellemző ez is, hogyha valami bármilyen módon ilyen értelemben befolyásolja az ember szervezetét, azt nagyon könnyen kikiáltották akkoriban is, vagy hát akkoriban még inkább, ugye ördögtől valónak. Tehát, hogy itt konkrétan a pápának kellett állást foglalnia, mert hogy meg akarták átkozni a kávét, és bűnös italnak nyilvánítani, és hát ugye a legenda szerint a pápa megkóstolta a kávét, ám de nagyon ízlett neki, és inkább úgy döntött, hogy megkereszteli, és ezáltal ugye legitimitást ad neki. Most nyilván tudni kell, hogy ugye akkoriban már volt egy nagyon élénk kereskedelmi forgalom, tehát hogyha akarták volna, sem tudták volna egyrészt azt nagyon ellenőrizni, befolyásolni, hogy bejön ez az áru, mi történik, és hát ami meg még fontosabb, hogy nyilván voltak olyan józan, jó üzleti érzékkel rendelkező személyek, akik rájöttek arra, hogy ebbe sokkal több van, tehát ez egy nagy biznisz,
amire,
így van, amire lehet építeni, és hát milyen igazuk lett.
Említetted, hogy eleinte férfiak itták. Mikor vált női szokássá is? Ugye azt én értem, hogy a férfiak járhattak össze, és akkor ez volt a kultúrának a része, vagy így működött a társadalom. Mikor kezdtek szépen a nők is beszivárogni?
Egyébként nagyon későn, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha végtekintünk így a kávéházi kultúrtörténeten, akkor azt lehet mondani, hogy igazából csak az 1800-as évek vége felé jelent meg az, sőt már utána ugye a századfordulón az 1900-es évek elejére, amikor nők kísérő, férfi kísérő nélkül, akár társasággal, de hogy elkezdtek kávézóba járni. Tehát ehhez kellett ugye a teljes polgárosodás folyamata, nagyon sok szempont, hogy egyáltalán hogy elterjedjen, nem az, hogy kávézni járunk, hanem hogy elterjedjen az, hogy vannak nyilvános helyek, amik vendéglátóhelyek. Hát természetesen ugye mondjuk az 1800-as években is megjelentek hölgyek az ilyen intézményekben, de hát ugye az ő megítélésük az korán sem arról szól. Így van, igen. Szóval, hogy valójában nagyon érdekesen fejlődött az is, hogy ugye mikor jelent meg a háztartásokban a kávé, mint ital, és mikor lett ennek tömeges a fogyasztása, mert ez abszolút a 20. századra tehető történet.
És ugye technológiai fejlődés kellett, ipari
így van,
fejlődés.
Hát mindenképpen kellett ugye egyrészt a technológiai fejlődés, ugye ez megint csak nagyon sokat köszönhet Európának, tehát ugye Olaszországban kezdték el azokat az eszközöket fejleszteni, gyártani, amelyek a mai espresso gépeknek az elődjei, és utána jött az, hogy ezekből az eszközökből elkészültek ugye az otthoni verziók, de ez valójában, és a kávénak, mint tömegcikknek a megjelenése, az a második világháború utára tehető, és itt ugye nem csak a technológiai fejlődés volt érdekes gép, tehát eszköz oldalról, hanem a kávénak, mint alapanyagnak a feldolgozása. Tehát, hogy igazából azt, hogy lettek otthoni kiszerelésű kávék, ugye az volt az első lépés, nyilván még arra egyébként mindenki emlékezhet, aki egy picit idősebb, hogy még annó, mit tudom én, a 70-es, 80-as években ugye elmentek az emberek a közértbe, és ott voltak a nagy darálók, ugye? Mert nem otthonra vett darálót, de azért voltak ezek a kézi darálók, de hát ugye, ami pedig az USA-ból jött, és egy teljesen más irány, ugye azok az ilyen úgynevezett Nescafék, tehát ugye az instant kávéknak a megjelenése, és ugye az adott egy teljesen más irányt a kávézásnak. Ezek szépen így egymás mellett fejlődtek, hogy ki akarta instant inni, ki akart otthon készíteni úgymond kávét, és hát ugye berobbant a kávézás, tehát az már akkor nem a kávéházaknak volt csak a privilégiuma, hanem mindenhova tudott kerülni kávégép gyakorlatilag.
Igen, a kávéházi kávézás az egy hozzáadott érték, egy élmény. Az otthoni kávézás az meg az otthoni szertartásnak a része, vagy éppen az, hogy picit pörgetni szeretném magam, vagy hatást szeretnék gyorsan elérni.
Igen, de hogyha most csak a magyar történelemből indulunk ki, és mondjuk az 1800-as évek második felétől, ugye nem kell azt gondolni, hogy akkoriban már mindenki, aki kávézóba járt, kávét akart inni. Tehát szó sincs róla. Ugye miért jártak az emberek kávéházakba? Azért, mert szűkös, kényelmetlen otthonokban élt a társadalom nagyobb része, ahol nem volt olyan jó lenni, mint egy tágas, kényelmes kávézóban, ami azért volt demokratikus idézőjelben, mert hogy viszonylag olcsón ott így el tudtad tölteni a napot, tehát fogyasztottál valamit, és
ugye a kávé élet társasági volt, élet környezet. Volt,
így igen. Van, ugye nyilván sok irodalmi kávézónk volt, tehát ment a híre ugye ennek, hogy jó kávézóba járni, de hát azért nagyon-nagyon sok hely volt, ahova messze nem az irodalmárok jártak, de volt kávé kimérés, ugye ez egy élénkítő dolog volt, de hogy gyakorlatilag az, hogy amiről ma így nosztalgiával beszélünk, hogy hát az irodalmi kávézók, kora, stb., azért ez is inkább már a 20. század első egy-két évtizedére tehető, amikor ugye a nyugatosok megteremtették ennek az egésznek így az imidzsét, mitoszát.
Egyébként, hogyha a 20. századi kávézásra gondolok, és mondjuk eszembe jutnak a bécsi kávéházak, amihez talán a magyar kávéházak is jobban hasonlítanak, vagy mondjuk Olaszországra vagy Franciaországra gondolok, ahol oda könyökölnek gyorsan a pult mellé, megisszák a presszót és szaladnak tovább, szóval picit más is országonként is ez a kávézási fogyasztás.
Abszolút, teljesen más, tehát hogyha most visszatérünk Olaszországra, ugye ott az espresszó kultúra, tehát egyáltalán honnan jött? Onnan jött, hogy ahogy a szó is jelenti, hogy ugye egy nagyobb nyomással kellett készíteni a kávét, és gyorsabban, hogy tényleg ez a reggeli, kiszolgáljuk az embereket egy ilyen élénkítő kis feketével, ez tudjon működni, mert addig sokkal hosszabb ideig és macerásabb volt ugye a kávézókban is elkészíteni a kávét, és ugye olaszul al banco, úgy mondjuk, amikor a pultnál megállsz, és így fölhajtod azt a kis csészefeketét, ez mind a mai napig így van, olyannyira, hogy olcsóbb, tehát hogyha te al banco fogyasztasz, az mindig egy olcsóbb ár, mint hogyha ki kell hozni a felszolgálónak az asztalhoz, és akkor ott jellemzően nem is eszpresszót fogsz inni, mert az eszpresszónak ugye az a lényege, hogy elkészül, és az tényleg gyorsan azonnal meg kell inni,
melegen,
mert akkor jók az ízek. Ugye hát a tejalapú, a cappuccino az olaszoknál, ugye a mi osztrák-magyar monarchia beli, és ugye hát ez terjedt el utána később Magyarországon, ugye kapucinár, tehát a teljes alapú tejszínhabos kávékat azért lehetett hosszabb ideig kevergetni, kortyolgatni az asztaloknál. Pontosan, tehát az hozta azt a varázsát, hogy ez egy társasági program tud lenni. De ugye Olaszországban is, hogyha megnézzük mind a mai napig reggel, bárki, ha bemegy, az irodista, a munkások, bárki bemegy, megiszta a kávéját, és megy a dolgára, ő nem üldögél ott. Aki üldögél, az ez egy más kategória.
Az a turista.
Leginkább egyébként, igen.
De hogyha már Olaszországot szóba hoztad, és ennyit beszélünk az olaszokról, ugye, én nem tudom most mennyi egy eszpresszó Olaszországban, de ezt tudom, hogy hosszú ideig forradalom volt, hogyha bizonyos egy euró fölé ment az ára.
Én sokat járok Olaszországba, és azért nyilván vannak különbségek ott is, régióként, kávézónként, de most már azért egy euró fölött van. Hát ilyen 1,20 € körül van most az eszpresszó nagyságrendileg, 1,50 €.
Igen,
tehát már ott sem feltétlenül tudsz 1 euróért inni eszpresszót, vagy a nagyon déli részeken esetleg.
Magyarországon mi a helyzet a kávéfogyasztással? Mennyit fogyasztunk mi magyarok? Te említetted, hogy eddig kettőn vagy túl, ugye azért most már kora délután van. Én is eddig kettőt ittam, nem tudom, hogy mi az átlagba számítunk-e.
Hát igazából Magyarország, hogyha most itt az európai átlagfogyasztást nézem, mi abszolút nem vagyunk az élmezőnyben kávéfogyasztásban, sőt erősen a közép, vagy még alatta vagyunk. De szerinted egy főre így Európában hol iszák a legtöbb kávét?
Mintha azt hallottam volna, hogy a skandinávok.
Igen, teljesen meglepő módon igen. Tehát a Finnország, Svédország, és ők ugye nem eszpresszót isznak, teljesen más ugye náluk ez a hosszú kávé, a filter kávé, a kávé, de abban nagyon sokat megisznak. És valójában Olaszország és ez a déli típusú kávékultúra is mind-mind utánuk jön, és hát utána jövünk mi itt, ugye ez a közép-kelet-európai régió, de hát ugye ez nagyon változatos, hogy napi hány kávé számít átlagosnak, és hogy az milyen kávé, de hogyha ilyen statisztikákat szeretnénk nézni, azt mondhatom, hogy a magyarok többsége azért alapvetően eszpresszó, vagy ez a kis fekete kávé típusú kávéfogyasztó, ami nem csak eszpresszó lehet, hanem kotyogós, ugye, tehát az otthoni fogyasztást nézzük, ez mind a mai napig hihetetlenül népszerű. És ugye kávézókban pedig a cappuccino még a másik főital, amit mindenki nagyon szívesen iszik.
Hogyha már itt a trendeknél tartunk, vagy az európai trendekről beszélünk, akkor egyre több macsak kávézó nyílt mostanában, nem csak Budapesten, Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt Amerikában. Egyébként kávézónak mondják, de ugye a macsa az tea. És igen, mintha nagyobb divatja kezdene lenni, azt nem mondom, hogy nagyobb, mint a kávénak, de a fiatalok körében nagyon népszerű.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, pont erről tartottam nemrég egy ilyen panelbeszélgetést, hogy elképesztő macsamánia van a világban, és ugye ez természetesen megjelent Magyarországon is. Itt egy picit meg kell említenem a specialty kávékultúrát, mert valójában érdekes módon ezt hozta el magával a macsát is, ami most már ugye nem csak feltétlenül egy kiegészítő terméke az úgynevezett specialty kávézóknak, vagy új hullámos kávézóknak, hanem olyan méreteket ölt a fogyás, ahol már a kávénak a kontójára mehet, és hogy ténylegesen meddig lehet hívni egy kávészót kávézónak, amikor már valójában nem a kávé a fő terméket, hanem a macsa, vagy a különböző alternatív egészségfókuszú italok. És itt az egészségen van a hangsúly, mert hogy ugye az elmúlt években akkora trendje lett mindennek, ami arról szól, hogy egészségesebb, mint más, de közben meg azért mégiscsak megvan egy élénkítő hatása, számos egyéb jótékony hatása mellett, ez a matcha, ugye, ami a japán zöld teának a porított verziója, és hát egy ilyen szuperfoodként, szuperélelmiszerként van ugye a matcha elkönyvelve, és amíg ugye teázóba vagy teaházakba ezt egy ilyen kis macsa szertartás keretében készítik el, ugye egy kávézóban, ha bemész, akkor jellemzően macsa lattékat tudsz inni, és hát egy sokkal egyszerűbb verzió, tehát nagyon gyorsan el lehet készíteni egy macsa lattét, és hát az az igazság, hogy óriás nagy trend lett különböző ízesítésekben is, és igen, most itt tartunk, hogy egyrészt komoly kihívója van a kávénak a kávészókban, tehát ez nem az otthoni fogyasztás, hanem a kávészókban, és mondom jellemzően az új hullámos kávészókban, de egyébként nem csak a matcha, most már a hojicsa, ami ugye a füstölt, porított verziója a japán teának, illetve hát a kombucha, nagyon sok olyan superfood van, ami bejön a képbe, amihez van, ahol egyébként kávét is adnak, tehát beletöltenek egy kis kávét is, van, ahol nem, és hát nem látjuk, hogy hol lesz ezeknek a trendeknek a vége.
Igen, és ez legalább ennyire igaz a kozmetikai szerekre is, ahol Ázsiába nyúlnak vissza a hölgyek, vagy ott keresik a szépségnek a titkát. Noémi, elérkeztünk a fél időhöz, most egy pici szünetet kell tartanunk, de folytatjuk a beszélgetést Szuna Noémivel a kávézásról, a kávézási trendekről, a kávézás kultúrájáról. A szünet után várunk benneteket vissza.